Földgömb, a megismerés kalandja.
Folytassuk a közös rádiózást, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en, csütörtök van, délután fél öt múlt jó pár perccel, és Jakab Gusztáv van újra a telefonnal végén, aki biológus, ELTE, környezet és tájföldrajz tanszékének docense, és a legfrissebb Földgömb magazint ütjük föl közösen, nagyon fontos téma. Tavak, folyók, csatornák, vizes élőhelyek, sok minden szóba kerül majd. A cikk címe: halmozódó hiány, zsugorodó tavak, fogyó vízkészletek, sivatagosodó puszták.
Tisztelettel köszöntöm én is a hallgatókat.
Nagyon örülök, mert a cikk úgy kezdődik, hogy 22-ben elkezdte dokumentálni az évszázad asszájának hatásait, és hát azóta nagyon sok minden történt, és tulajdonképpen nem maradt le semmiről, ugye, ha jól gondolom?
Igen, 2022-ben úgy voltam vele, hogy hát ez az évszázad asszája, és hogy egy soha vissza nem térő alkalom, hogy ilyen jellegű katasztrófát meg tudja körökíteni, fényképekkel is tudjam dokumentálni. Aztán sajnos rá kellett jöjjek, hogyha minden évben azóta megismétlődnének ezek a folyamatok, gyakorlatilag szélsőségesen száraz évek követik azóta itt egymást.
Mondtam önnek, hogy én nagyon sokat vagyok vizes élőhelyek közelében, legyen az akár a Duna, legyen az a Szigetköz, Réti-Major, vagy csak akár a pomázi lápos rész. És add mondjam most önnek azt, hogy én a környezetemben azt tapasztalod, mióta leesett ez a nagynak tartott hómennyiség, hogy hát itt most nagyon sokan föllélegeznek, és azt mondják, legyintenek, hogy na ugye, hát nem kellett itt ennyit sápítozni, ez most megoldódik, nézd mennyi hó van, mikorra fog ez elolvadni, minden rendben van tulajdonképpen.
Igen, akkor nézzük meg számszakilag, hogy mi a helyzet. Ugye talán mindenkiben megragadt az a nagyon jó hasonlat, vagy nagyon jó kép, hogy évente hány balatoni víz tűnik el Magyarországról. De hogy jön ki ez az adat? Ugye itt arra szoktak hivatkozni, hogy mennyi víz párolog el az Alföldnek a felszínéről. Mennyit tud elpárologni? Egyrészt, ami ide érkezik, másrészt pedig ugye a párolgás annak a függvénye, hogy milyen a nyári hőmérséklet. Ugye ezért nagyon szeretjük ezt a téli csapadékot, mert ilyenkor a leérkezett tónak, leérkezett csapadéknak a tonyó többsége az be tud párazódni a talajba. Lefolyik a felszínről szép lassan, és akár a tavakat is fel tudja tölteni. Miért? Azért, mert ilyenkor nem párologtatásra, meg párolgásra fordítódik a víz, vagy pazaroljuk el a vizet, hanem alakul a hőmérséklet, ezért szépen el tud szivárogni, szépen össze tud gyűlni. Itt az a probléma, hogy a hőmérséklet az folyamatosan emelkedik. Magyarországnak a átlag hőmérséklete a korábban megszokotthoz képest, ezt ugye úgy mondják a klimatológusok, hogy éghajlati norma, ehhez képest 1,8 Celsius fokkal van melegebb, ami nem tűnik ugyan soknak. Viszont érdemes azt megnézni, hogy regionálisan az országban milyen különbségek alakulnak ki. Tiszántúlon jelenleg az utóbbi években már 14 Celsius fokos éves átlaghőmérsékletet is mértünk a korábban megszokott 10 Celsius fokoshoz képest. Ez a 14 Celsius fok, ez körülbelül annyi, mint a Nyugat-Dunántúlnak volt korábban az átlaghőmérséklete, csak itt az a probléma. Tehát erre mondhatnánk azt, hogy hát akkor ez egy kis területi átrendeződés, viszont a probléma az, hogy nem kaptuk meg Tiszántúlon, az Alföldön, a Dunántúlnak a nagyobb csapadékát, ami az Adria felől, meg a Atlantikum felől érkezik, hanem tovább csökkent az utóbbi években a csapadéknak a mennyisége. Például az idei évben nem érte el a Közép-Tisza vidékén még a 300 mm sem az éves csapadék mennyisége. Ez a sok éves átlagban, amit megszoktunk, ez egy olyan 150-200 mm hiányt jelent. És ez persze 2022 óta folyamatosan tart, itt 23-ban volt egy kicsit csapadékosabb évünk, de ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy 2025 végére hát már egy olyan 200-300 mm-es víz hiány van felhalmozódva a talajokban. Na most jön erre ez a hó. Állunk itt a Tiszántúlon egy olyan, hát legyünk jó indulatúak, egy 25-30 centi hó érkezett le, valójában szerintem inkább sok helyen csak 20 centi jött. Ezt csapadékba akarjuk lefordítani, akkor ez elosztjuk vízzel, tehát ez egy olyan 20 mm-es csapadéknak felel meg, vagy maximum 30 mm-nek. Tehát ez nem nagyon fogja pótolni azt a hiányzó 200-300 mm-t, ami a csapadékban, vagy ami a talajban van jelen. Most, hogy mekkora a baj, Közép-Tisza-vidéken, Körös-vidéken 7 méterrel alacsonyabban van a utakban, talajban a talajvíznek a szinten. Nekem is kertemben egy 100 éves társadalom van, 2 méterrel lejjebb a benne a vizet. Ezt nagyon nehezen tudja pótolni. Tehát egyszerűen 100 kilométer nem jön. És akkor hogyan jön ki ez a több Balaton víz? Ugye alapvetően nem csak azzal van baj, hogy kevesebb a érkező csapadék, hanem azzal, hogy emelkednek az átlaghőmérsékletek, és már emiatt eleve több víznek kell a talaj felszínről elpárolognia. Ez évente egy plusz 66 mm párolgás jelent, hogyha ezt átszámoljuk Magyarország területére, akkor ez 6 köbkilométer plusz párolgást jelent. Tehát csak önmagában az átlaghőmérséklet emelkedése, ami elmegy a légkörbe. És ha ehhez még hozzászámoljuk azt, hogy a növényzet mennyit párologtatna el, ha lenne, akkor ez körülbelül 8 köbkilométerre húzzal meg ez a szám. De nem tud ennyi elpárologni, mert nincs ennyi víz. Eleve negatív mérlegű az Alföldnek a vízháztartása. Na most ennek azért megfizetjük az árát, csökken a talajvízszint, amit említettem, és szépen tűnik el a tavakból, holtágakból a víz.
Hát igen, tulajdonképpen tavak tűnnek el, meg vízesélőhelyek tűnnek el, a csatornák ugye azok feliszapolódnak, feltöltődnek, a folyók egyre mélyebbre ássák magukat, és a szakemberek most már jó pár éve vagy évtizede hívják föl mindenféleképpen módon a figyelmet erre a dologra. Most, mintha valami történt volna tavaly, ugye ezt ön is említi a cikkben, hogy ez a vízes élőhelyek, meg a megtartás, a víz megtartás, most már rájöttünk, hogy valahogy meg kell fogni ezeket a vizeket, amik elszaladnak, leszaladnak, nem pazarolhatunk ennyire, de nyilván ennél még több dolognak kell történnie, ugye, hogy ez a folyamat valamilyen módon, nem is visszafordítható, de talán valamilyen módon kitolható vagy kezelhető legyen.
Hát így, amikor komoly gazdasági károk keletkeznek, akkor valamit a kormányzattal is reagálni kell, tehát nem elég, ha csak a civil szervezetek vagy a szakemberek hívják fel arra a figyelmet, hogy ez így fenntartatlan. Tehát a kormányzat is reagált. Egyelőre én úgy ítélem meg, hogy ilyen pilot projektek, kezdeti kísérleti projektek indultak el, hogy ez a vizet a tájba program. Innen lehet ismerős, de hát ez még mai napig is viszonylag kevés területet éri. Még próbálkoznak több mindennel. Leginkább abban merül ki a vizet a tájba program, hogy igyekeznek feltölteni öntöző vízzel az öntöző csatornákat. Ugye itt ennek az a szakmai háttere, vagy az a szakmai elképzelés, hogyha az összes csatornát, vagy minden lehető csatornát feltöltünk, akkor ugye az elszilárdulás révén ez majd emelni fogja talajvíznek a szintjét. Szerintem nem a alapvetően nem a feliszapolódással van gond, hanem a műtárgyak vannak, csilipek, tiltók, ezek vannak rendkívül rossz állapotban, szétrohadva, szétfagyva, ellopva a vas alkatrészeik, tehát jelentős részük rossz állapotban, amellett persze, hogy néha kotrást is kellene ehhez végezni. Itt persze az a probléma, hogy egy jó része ezeknek a csatornáknak már eleve túl van kotorva. Na most, ha nincsen víz egy csatornában, túl van kotorva, túl van mélyre, akkor az még tovább süllyeszti, még tovább, még inkább felerősíti a talajvíz fogyását, tehát megcsapolja a talajvíznek a szintjét ezek a csatornák. De nem ez a fő probléma, nem az, hogy amit el akarunk érni, az nem fog működni. Ugyanis ha megnézzük ezeknek a megemelt vízű csatornáknak a távolsági hatását, tehát hogy milyen távolságban hat a talajvíznek a szintjére, akkor mondjuk egy homokosabb, jó vízáteresztő képességű talajon, mondjuk, legyünk jó indulatok, 1 kilométer a hatása, addig mondjuk egy agyagosabb talajon, mondjuk 100 méter. Tehát ez egy kicsit olyan dolog, mint hogyha mondjuk valaki újévi fogadalomként elhatározná, hogy mostantól tornázni fogok, meg sportolni fogok, de csak a mutató ujját tornáztatja. Azzal nem fog semmit elérni, tehát olyan kis hatása van területileg az Alföldre, hogy feltöltünk néhány nagyobb csatornát, hogy tájattől még tovább fog sivatagosodni. Tehát én értem a vízügynek a hozzáállását, legalábbis igyekszem megérteni, de ez nem elég. Tehát itt nagyságrendekkel nagyobb problémáról van szó, amit néhány csatorna feltöltésére meg lehet oldani. Meg kell említeni, hogy vannak árasztások is, hogy ez lenne egy megoldási lehetőség, hogy elárasztunk nagy területeket, mikor van megfelelő mennyiség víz, tehát nem azt kellene csinálni, amit 25-ben, tavaly évben csináltak sokfelé, hogy amikor legnagyobb asszály van, akkor áll, meg a folyókban is már alig van víz, akkor állunk kiárasztani. Tehát ilyenkor kellene majd hóolvadás után.
Hát igen, az áradást nem kéne megcsapolni valamilyen módon, igen.
Igen, vagy az áradásokat megcsapolni, vagy eleve, amit ugye a fennvaló ad nekünk csapadék formájában, azt nem elenged folyókba és majd tengerbe, hanem minél több vizet ebből visszatartani. Ugye erre említek egy adatot, amire gyakran szoktak hivatkozni, hogy 46 ezer kilométer belvízelvezető csatorna épült ki az elmúlt jó 100 évben Magyarországon. Hát ezek engedik el a vizet, meg csapolják a talajvizet, főleg amikor mondjuk túl vannak már kotorva, túl vannak már mélyítve. Ezeket kellene elkezdeni, mert minél hamarabb felszámolni, vagy legalábbis keresztárkokat, tiltókat építeni benne, hogy ezek ne tudják a leérkező vizet olyan gyorsan elvezetni.
Azon gondolkozom, amíg hallgatom, hogy ahány szakember annyi félét mond, és ezt nem csak én mondom, azt hiszem, hogy egyik miniszter is nyilatkozta valahogy, a két vízügyessel beszél az ország két felén, vagy két ember, mindenki másban hisz, más megoldást mond. Nagyon nehéz ezt összefésülni, úgyhogy valami hatékony cselekvési program kialakuljon. Nekem ez a benyomásom, még egyszer mondom, laikusként, hírfogyasztóként.
Igen, itt a belvíz, én nekem azért mondhatom, hogy mániám ez a belvíz elvezető csatornahálózat, mert én úgy látom, hogy gyakorlatilag egy lyukas zsákot próbál ezekkel a vízát elvezetésekkel feltölteni. Nem fog menni. Tehát itt a Tiszából kormányozunk át vizeket, ez ideig óráig fog működni, de hosszabb távon ez biztos, hogy nem fog működni. Tehát a talajvízre ennek olyan kis hatása van ezeknek a vízát elvezetéseknek, meg tudja oldani az öntöző vízzel a kérdését. Azt meg tudja. De hosszú távon egy sivatagot fogunk öntözni. Egy idő után már arra sem lesz elég.
Döbbenetesek a képek, amik a földgömbben vannak, nagyon sok drónnal készült, mert nem is lehet megközelíteni. De ez az elsivatagosodás, ez hihetetlenül tetten érhető ezen a néhány fényképen is.
Beszélünk egy kicsit erről az elsivatagosodásnak a kérdéséről. Gyakran ugye laikusok számára ez egy kicsit a félreérthető kifejezés, és sokan arra gondolnak, hogy itt majd Szahara vagy Góbi sivatag fog kialakulni a Kárpát-medencében. Nem erre kell gondolni. Tehát itt nem lesznek nagy homokdűnék, meg tevék, nem fognak vándorolni az alföldi sivatagokban, nem erről van szó. Az elsivatagosodás ez egy folyamat, aminek során csökken a talajok termőképessége, tehát egyáltalán a művelésre, mezőgazdasági művelésre való alkalmassága, visszaszorul a fászárú növényzet, és amit ugye a képeimen is lehet látni, az, hogy egészen ilyen szavannaszerűvé válik a táj, tehát lényegében az összes zöld eltűnik a területről, és ránézésre is szoktuk mondani, hogy fiziognómiailag és egyre inkább sivatagra emlékeztet a tájnak a képe. Itt katasztrofális folyamatok vannak egyébként a magyar alföldön, túl a mezőgazdaságnak, termelőknek a problémáin. Óriási területek vannak, ezek nemzeti parki védett területek, amelyek 4 éve nem láttak jelentősebb vízmennyiséget. Millió számra haltak ki, pusztultak el a kétértőek ezekről a területekről, és egyelőre még remény sincs arra, hogy visszatérhetnek ezek az állatok a területre. Hát honnan tudnának visszatelepülni a kétértőek ezekre a területekre? Alakulnak át a gyepek nagyon látványosan, tehát amellett, hogy az erdők is pusztulnak, érdemes ezt is megemlíteni. Kezdenek felnyílni a talföldi gyepek. Én magam sem akarom elhinni, ha látom, hogy olyan növény társulások, amik korábban teljesen közönségesek voltak, például az ecsetpázsitos szikesek, kezdenek visszaszorulni területekről. Na most mondhatnánk azt, hogy hát jó, hát akkor ebből a társulásból kevesebb lesz. Szóval ez jelenti a megélhetési alapját a helyi gazdálkodóknak, állattenyésztőknek. Tehát ugye ezek a alföldi gyepekben nem csak legeltetnek, hanem a szénatermelés, takarmánytermelés is folyik. Helyi gazdák panaszkodtak nekem, hogy már nincs itt legeljen a jószág. Tehát itt ha a számadatokat kellene mondjak, akkor mondjuk egy átlagos évben, ha egy hektáról lejön mondjuk 10 bál a széna, most ugyanarról az egy hektáros területről egy vagy még egy se. Tehát gyakorlatilag szinte nem hozza vissza annak a üzemanyagnak az árát, amit a gépbe kell tankolni, hogy lekaszálják ezeket a területeket. Tehát akkor mit tud csinálni a gazda? és elkezdi szelektálni az állományát, elkezdi levágni a jószágokat, kevesebbet kell enetetni, másrészt meg Dunántúlról hozatja a takarmány sok pénzért. Ez óriási problémát jelent a helyi gazdáknak.
Nagyon szépen köszönöm, nagyjából ennyi időnk jutott a legfrissebb földgömb lapszámot fellapozni a Kap Gusztával. A kérdések fontosak, csak az írás végén, hogy valami véglegesen elromlott, valóban ekkora baj? Kérdezi Gusztáv, hát mindenki döntse el a hallottak alapján, meg az olvasmány élményei, meg a tapasztalás alapján, meg hát nyilván az fontos még, hogy mi mit tudunk tenni állampolgárként, civilként, a bolygón élő emberként. Nagyon szépen köszönöm, Jakab Gusztávval beszélgettem.
Köszönöm a lehetőséget.
Aki biológus, eltekörnyet és tájföldrajz tanszékének docense, halmozódó, hiány, zsugorodó tavak, fogyó vízkészletek, sivatagosodó puszták. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.